Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztény testvéreim, vasárnapi istentiszteletünk kezdetén a 84. Zsoltárnak az első versét énekeljük. A padokon kétféle énekeskönyv található. A kék, az a új, illetve most már réginek mondott 1948-as. Általában a régi énekeskönyvek hímzettek, innen lehet felismerni. Ebben az esetben a Zsoltár tekintetében mindegy, melyiket nyitjuk ki. Kirakva a régi énekeskönyv van, de mondani fogom, hogy a kéket is lehessen használni, hogy az micsoda. A Zsoltárok ugyanazok, 84. Zsoltár első verse, Ó seregeknek Istene! Helyünket elfoglalva folytassuk Isten tiszteletünket Isten nevének segítségül hívásával, és dicsőítve őt a 489. dicséret mind a négy versének éneklésével. Ez a kék énekeskönyvbe a 666. Tehát aki előtt kék énekeskönyv van, ott a 666. A másikban 489. Örök élet reggele. helyünkön maradva református hitvallásunknak, a heidelbergi KT-nak hallgassuk meg a mai úrnapjára eső kérdésfeleleteit.
28. úrnapja, 75. kérdés. Miképpen emlékeztet és biztosít téged Isten az Úr szent vacsorájában arról, hogy Krisztus egyszeri kereszt áldozatában és minden ajándékában részes vagy? Krisztus nekem és minden hívőnek meghagyta, hogy egyek a megtört kenyérből, s igyak a nekem nyújtott pohárból az ő emlékezetére. Ezzel együtt megígérte, hogy az ő testének feláldozása és megtöretése, vérének kiontása a kereszten értem is épp úgy megtörtént, mint ahogy két szememmel látom, amikor az Úr kenyerét nekem megtörik, és a kelyhet nekem oda nyújtják. És azt is megígérte, hogy az ő megfeszített teste és kiontott vére olyan bizonyosan táplálja lelkemet az örök életre, mint amilyen valóságosan eszem a kenyérből és iszom a kehelyből, amelyet Krisztus testének és vérének jegyeként az Úr szolgája nekem ad. 76. kérdés. Mit jelent Krisztus megfeszített testét enni és kiontott vérét inni? Nem csak azt jelenti, hogy Krisztus szenvedését és halálát hívő szívvel elfogadjuk, és ezáltal bűnbocsánatot és örök életet nyerünk, hanem azt is jelenti, hogy a Szentlélek által, aki Krisztusban és bennünk is lakozik, mi egyre inkább egyé válunk az ő szent testével, bár ő a mennyben, mi pedig a földön vagyunk. Testéből való testé és csontjából való csonttá leszünk azért, hogy miként a test tagjait egy lélek, minket is Szentlélek éltessen és kormányozzon. 77. kérdés. Hol ígérte Krisztus, hogy ő a hívőket ugyanúgy táplálja testével és vérével, mint ahogy ők ebből a megtöretett kenyérből esznek, és ebből a kehelyből isznak? Az úrvacsora elrendelésekor, amikor így szólt: az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondotta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti értetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta: e pohár, amez új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Ezt az ígéretet Pál apostol is megismétli, amikor ezt mondja: a hálaadás pohara, amelyet megáldunk, nem a Krisztus vérével való közösségünk-e? A kenyér, amelyet megtörünk, nem a Krisztus testével való közösségünk-e? Mert egy a kenyér, egy test vagyunk sokan, akik az egy kenyérből részesülünk.
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Keresztény testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amint megírva találjuk ezen a vasárnapon a Márk szerinti evangéliumban, az evangélium negyedik részében, az első 20 versben így. Ismét tanítani kezdett a tengerparton, és igen nagy sokaság gyülekezett hozzá. Ezért hajóba szállva a tengeren maradt, az egész sokasság pedig a tengerparton volt. Sokat tanította őket példázatokban, s ezt mondta nekik tanítást közben: halljátok, íme kiment a magvető vetni, és történt vetés közben, hogy némely mag az útfélre esett, de jöttek a madarak, és felkapkodták, némelyek pedig a köves helyre esett, ahol kevés volt a föld, és azonnal kihajtott, mert nem volt mélyen a földben. Amikor pedig felkelt a nap, megperzselődött, és mivel nem volt gyökere, kiszáradt. Más része a tövisek közé esett, de a tövisek megnőttek, megfojtották, és így nem hozott termést. A többi pedig a jó földbe esett, s amikor kikelt és szárba szökkent, termést hozott. Egyik 30-szorosát, a másik 60-szorosát, sőt némelyik 100-szorosát is. Majd hozzátette, akinek van füle a hallásra, hallja. Amikor egyedül maradt, a körülötte levők a 12-vel együtt megkérdezték őt a példázatokról. Jézus így szólt hozzájuk, nektek megadatott Isten országának titka. De a kívülvalóknak minden példázatokban adatik, hogy látván lássanak, de ne ismerjenek, és halván halljanak, de ne értsenek, hogy meg ne térjenek, és bűneik meg ne bocsáttassanak. Azután így szólt hozzájuk, nem értitek ezt a példázatot? Akkor hogyan fogjátok megérteni a többit? A magvető az igét veti. Az útfélre esett mag, azok, akiknek hirdettetik az ige, de amikor hallgatják, azonnal jön a sátán, és kiragadja a beléjük vetett igét. A köves helyre vetett mag, azok, akik amikor hallgatják az igét, azonnal örömmel fogadják azt, de nem gyökerezik meg bennük, ezért álhatatlanok, s ha nyomorúság vagy üldöztetést kell szenvedni az ige miatt, azonnal elbuknak. Megint más a tövisek közzé vetett mag. Ezek azok, akik meghallják az igét, de a világ gondja, a gazdagság csábítása vagy egyéb dolgok megkívánása benövi és megfojtja az igét. Úgyhogy ez sem hoz termést. A jó földbe vetett mag azok, akik hallgatják az igét, befogadják, és az egyik 30 annyi, a másik 60 annyi, némelyek pedig 100 annyi termést hoz. Hallottuk Isten igéjét, válaszoljunk megszólítására imádságban. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, hálás szívvel köszönjük meg te neked, hogy hozzánk is szóltál. Köszönjük, hogy adtál nekünk halló füleket is, hallani a te igédet, és megérteni mindazt, amit nekünk el akarsz mondani. Köszönjük, hogy kiválasztottál bennünket a hallásra, és kiválasztottál bennünket arra, hogy téged kövessünk ebben a világban. Hálásak vagyunk, Urunk Istenünk, amiért megtartottál ez ideig, és köszönjük, hogy magadhoz akartál, magadhoz akarsz vezetni. Urunk, a te kegyelmed az, hogy ma is szól a te igéd, és a mi időnkben is lehetőség van arra, hogy azok, akik figyelnek, azok, akik meghallják és befogadják, azok ma is a tiéd legyenek és hozzád tartozzanak. Köszönjük, Urunk, és hálás szívvel gondolunk arra, hogy mi vagyunk azok, akik ma a te néped vagyunk, akiket erre elhívtál és kiválasztottál. Ugyanakkor megvalljuk előtted a mi bűneinket, restségünket is a te követésedben, hogy olyan sokszor másra figyelünk, más dolgok válnak fontossá az életünkben, fontosabbá, mint a te szavad, mint az, hogy a lábunkat a te igéd vezetésével azon az ösvényen vigyük, amely te hozzád vezet közelebb. Urunk, légy kegyelmes hozzánk, és add meg nekünk azt a bizonyosságot, hogy mi tudjuk, hogy te bűnbocsátó Isten vagy, és már megbocsátottad a mi vétkeinket. Urunk, kérünk és hívunk, hogy szent lelkeddel légy közöttünk. Áld meg a szolgálatot, és a te kegyelmedből taníts bennünket Jézus Krisztusért. Amen. Isten igéjére, Isten igéjének a hirdetésére készülve a 154. dicséretet énekeljük, a 154., akiknél kék énekeskönyv van, a 209-es számú. 154., illetve 209-es számú. Így kezdődik, Úr Jézus, mely igen drága. Thank you. Most pedig helyünket elfoglalva hallgassuk meg a Dunamelléki református kántorképző kórusának az első szolgálatát, első blokkot a szolgálatból.
Áldás békesség! Engedjék meg a testvérek, hogy elmondjam azt az öt művet, amivel az Isten tisztelet első részébe készültünk. Először Palesztrina Úr Jézus győztes nagykirály című művét fogja énekelni a felső éveseknek a kórusa, ami úgy hívjuk, hogy a CD kórus, majd ennek a megfejtését a Isten tisztelet második felébe hallhatják, hogy miért CD kórus a neve. Vezényel Mura Anikó továbbképzős növendékünk. Ezt követi Gudimel 8. Genfi Zsoltár feldolgozása, amelyet Makrai Kis Balázs végzős kántorvizsgás növendékünk vezényel. Ezután a nagy kórus következik. Először Vizi István Szólusz Krisztus kánonját Tarnócziné Varga Csenge tanárnő vezetésével. Majd egy különlegesség következik, mert Sós Zsófia tanárnő vezényli a saját kompozícióját, a Te hozzád jövünk kezdetű ének feldolgozását. Végül pedig az első részt Jeremiah Clark Jertek áldjuk Isten című művével zárjuk, Balogh Lázár tanár vezényel és organán kísér Monostori Ferenc tanfolyamunk vezetője. Hallgassák szeretettel!
amíg a kórus elfoglalja a helyét, és mi is kapunk levegőt ezután. Közben a gyermekeket várjuk a gyerekisten tiszteletre. Azon az ajtón tudnak a gyülekezeti terembe menni majd, Judit néni már várja őket, tehát a gyerekeknek ajánljuk a gyermekisten tiszteletet ezen az ajtón. Hallgassátok meg Istennek igéjét, amelynek alapján hirdetni kívánom közöttetek az ő üzenetét, és amely megvan írva a felolvasott szakaszban, a magvető történetében, és most egy verset olvasok ebből a szakaszból, Márk evangéliuma 4. részének a 11. verse. Jézus így szólt hozzájuk, nektek megadatott az Isten országának titka, de a kívülvalóknak minden példázatokban adatik. És még a 12-es, hogy látván lássanak, de ne ismerjenek, és halván halljanak, de ne értsenek, hogy meg ne térjenek, és bűneik meg ne bocsáttassanak. Kedves testvérek az Úr Jézus Krisztusban, sok ismert történet van a Bibliában, azok, akik egy kicsit közelebb kerülnek hozzá, az egyik ilyen a magvető története. Talán nem a legismertebb, de szerintem akik itt vannak, többségünk már itt-ott találkozott vele, egyébként is a hittannak is tananyaga. Azt szoktuk mondani, hogy ahogy Jézus beszél, ez is egy érdekes dolog, eddig nem figyeltem fel rá, néhányszor már olvasgattam az evangéliumokat, de most először vettem észre, hogy többször előfordul ez a hajó motivum galileai tengerpartján. Mindig csak az jutott eszembe, amikor ugye elhívja Pétert, meg Andrást, azt mondja Péternek, hogy emberhalász leszel az ő hajójából, amit előtte arra használ, hogy beszéljen a sokasságnak Jézus. És aztán most, ahogy olvassuk tovább, kiderül, hogy többször is készenlétbe kell helyezni egy hajót, hogy akkor onnan beszéljen, és most is ugyanez történik, hogy Jézus egy hajóról beszél a galileai tenger partján, ami igazából egy tó természetesen, tehát nem valódi tenger, csak ez a neve, annyira tenger, mint a magyar tenger, még annál is kisebb, de azért jó nagy a maga nemében. Szóval Jézus egy hajóról beszél, és ahogy tanítja őket, olyan dolgokat mond, amik ismertek akkor, olyan motivumokat. Tehát például mondjuk a pásztornak a motivuma, a jó pásztorról mindannyian hallottunk, akkoriban egy ismert dolog volt. Hogyha valaki járt, kelt, akkor látott nyájat, látott pásztort, ugye emlékszünk Jézus születésére, a betlehemi mezőkön pásztorok tanyáznak. Ma ez kevésbé látványos, ritkábban lehet pásztorokat látni, meg nyájat, legalábbis a mi számunkra. Kicsit így vagyunk ezzel a vetéssel. Kiment a magvető vetni, azt szoktuk mondani, hogy hát mindenki maga előtt látta, hogy hogy csinálta. Magunk előtt látjuk? Hát, hogyha azt mondanák nekem, hogy vetés mezőn, mondjuk gabonavetés, akkor látnám a vetőgépet, ami megy, húzza a traktor, és hát veti. De ott egyáltalán nem így volt. Ami akkor teljesen természetes volt, hogy azt mondta Jézus, kiment a magvető vetni, akkor ott mindenki a szeme előtt látta, és ahogy ecsetelte Jézus, hogy vettette kézzel a magot, azt is látta, és el tudta képzelni. Mi egyrészt, hát nem tudom, hogy ki az, aki városban él, mi itt igen, és itt viszonylag kevés vetés történik, ez az igazság. Tehát viszonylag kevés, annyira, hogy akkor, amikor mondjuk hittan tartunk, akkor ez néha problémát is okoz, hogy azt elmagyarázni, ami egyébként mondjuk egy valamikor a falun, hogy most már ott se, teljesen megszokott dolog volt. Hogyan vetettek abban az időben Jézus korában? Hát kézzel vetettek, megfogták és így szórták. Egyszer láttam ilyet, elég rosszul néz ki itt már a fű, de nálunk a füvet kézzel vetették. Ez valami hasonló, de az érdekessége az volt egyrészt, hogy maga a talaj Izraelben elég köves, tehát kövek is előfordulnak. Illetve hát nem betonutak voltak, hanem ilyen letaposott utak, és hát kiment a magvető vetett, és aztán utána történt a szántás, vagyis a beforgatása, tehát előbb volt a vetés, és utána pedig az, hogy beforgatták. A vetés maga is úgy zajlik, hogy hát mindenhová hullik. Eleve, ugye amikor kézzel vet valaki, akkor nem lehet meghúzni, hogy hát ott már a gyalogút van, oda nem mehet. Egyes vélemények szerint azt majd azt is beszántották, de mire igen, addigra jöttek a madarak és felkapkodták. Egyébként, ha valaki látott szántást már, vagy mostani szántásnál is, de vetést is, azt látszik, hogy modern vetőgépek mellett is madár raj kíséri a vetést, mert azért nem mindig minden mag kerül a földbe, és akkor jut nekik is. Tehát azért ez egy elég jellemző kép. Akkor meg ugye nem is voltak tehát hogy eleve nem is a földbe került, szóval amikor vetettek, bőségesen kellett vetni. Tehát nem lehetett meghúzni, hogy hát akkor most az a csík onnantól már nem jó, mert nem lehet kézzel, próbálják ki a testvérek, nem lehet kézzel úgy vetni, hogy csak odáig menjen. Mindenhová kell vetni, hogy ahová jó helyre kerül, ott jó sok mag legyen. A vetés mindig bőséges, és nem lehet szüken vetni. Ugye tudjuk, ismerjük a mondást is, ismerjük a Bibliát, hogy aki szüken vet, szüken arat, aki bőven vet, bőven arat. Szó szerint ez történik, hogyha valaki szüken vetett, akkor a szüken is avatott, vagy aratott. Itt bőven történik a vetés. Kiment a magvető vetni, és talán ez már egy egészen ikonikus mondat is, és fontos, hogy legyen vetés. Vetés nélkül nincsen élet. Az életnek a feltétele, hogy legyen kenyér. Jézus a mindennapi kenyérért imádkozik, itt tanít bennünket imádkozni a mi atyánkba. Legyen kenyér. Szükséges az élethez az, hogy legyen kenyér, vetni kell, másképp ez nem történik meg. Megint egy kicsit furcsa helyzet ez az egész, ugye, mert hát nem tudom, hogy hányan vetettek olyat, amiből aztán maguk sütöttek. Nem hiszem, hogy van itt olyan, de lehet, hogy vannak olyanok, akik a saját aratásukból csináltak kenyeret. Hát bevallom, mi nem, hanem általában a boltba vesszük a kenyeret, meg az összes többi dolgot is jellemzően. Néha ez egy kicsit furcsa is, zárójeles kis történet. Egyszer olvastam egy ilyen vitát, hogy ugye nem a kenyérrel, hanem a hússal, hogy valaki mondta, hogy elment egy disznóölésre, hát ugye ott levágják a disznót és feldolgozzák, és hogy felháborodtak, hogy hát hogy mertél ilyen helyre elmenni, milyen szörnyű ez a disznóölés, hiszen ott megölnek egy állatot, és feldarabolják, hát ez egy mészárszék, és hogy hát ez, és akkor megkérdezte tőle a másik, hogy mi szerinted hogy kerül a pultba a hús, honnan kerül, amit megveszel a boltba? És ez volt a válasz, ezt így megjegyeztem, hát biztos, hogy nem úgy, hogy levágták, és akkor, hát nem. Szóval igazából ugye az a baj, hogy kicsit az, ami természetes, az úgy távol került tőlünk. Tehát akkor, amikor megveszem a kenyeret, sőt, hát manapság ugye sokszor már nem is kenyeret, hanem mindenféle egyéb készítményeket vásárolunk. A kenyér akkor sokkal alapvetőbb dolog volt. És amikor megveszünk, nem gondolunk arra, hogy az hogyan lesz, vagy hogyan, honnan lesz ez. A mi református szokásaink között még megmaradt egy fontos szokás, hálaadás az új kenyérért. Akkor mindig kicsit gondba vagyok, hogy hát ugye valamikor a magyar reformátusoknak a nagy része hát alapvetően földművelésből élt, földművelő volt és vidéken lakott, nem is volt még ilyen városias társadalom, amikor a reformáció elindult, és akkor, amikor learadtak, és amikor az új kenyeret meg tudták sütni, akkor az egy nagy ünnep volt. Nagy ünnep volt az új kenyér, mert akkor már lehetett látni, hogy akármi is történik, kenyér már lesz. Kenyér már biztosan lesz. Ugye tudjuk, melyik a másik ilyen hálaadó ünnep, az új bor. Az nem csak a borért ad hálát, hanem nagyjából, ugye akkoriban még talán nem volt kukorica, mert az elhúzódik. Most itt fitoktatom az agrártudásomat, remélem nem tévedek nagyot. Szóval, hogy addigra már befejeződött a betakarítás, így október végére nem nagyon maradt kint semmi, és akkor már tele volt a kamra az a másik nagy hálaadó ünnep. Kiment a magvető vetni, nincs vetés nélkül élet. Kenyér nélkül nincs élet. Abban az időben is így volt, nagyon fontos, hogy az életnek a feltételei meglegyenek. Jézus azonban nem a vetésre tanít, hanem az Isten országáról beszél. Ez nem derült ki itt azonnal az elején, hanem menet közben, amikor elmondja, hogy az Isten országának a titkait ismerik azok, akik ott vannak. Ő az Isten országáról beszél. Arról, amiben szintén szükséges, hogy ott legyen az élet, és ez az élet, ez az Isten igéje. Azt mondja, hogy titkok tudói vagyunk. Ti ismeritek az Isten országának a titkait, titkok tudói, azok, akik ott hallgatják Jézust, és titkok tudói vagyunk mi is. Milyen titokról van itt szó? Egyáltalán tudjuk, hogy milyen titkokat adott át nekünk az Úr. Egyrészt a nagy titok az, hogy mi értjük ezt a történetet. Hát Jézus megmagyarázta, úgyhogy nekünk könnyű már így utólag. A nagy titok az, hogy mi tudjuk, hogy Jézus a Krisztus. Ez a nagy titok. Jézus a Krisztus. Isten országának a legnagyobb titka az, hogy Jézus a megváltó. Hogy ő általa van örök életünk, ő általa van bűnbocsánatunk, és aki hisz benne, annak örök élete van. Ez a nagy titok. Most azt mondhatjátok, kedves testvérek, hogy hát mi ebbe a titok? Hát ezt már elsőbe a hittanon elmondják. Hát mi ebbe a titok? Minden lelkész, minden Isten tiszteleten elmondja. Hát mi ebbe a titok? Hát erről beszélünk a keresztelőkor, a temetéskor, erről beszélünk az esküvőkor, erről beszélünk minden alkalommal. Mi ebbe a titok? Mi ebbe a titok? Hogy a többiek nem tudják, csak ti tudjátok? Hogy mások nem tudják, hogy van örök élet? Hogy mások nem az Isten országának az útját akarják látni, járni? Hogy mások nem ismerik az Istennek a szeretetét? Hogy őket nem ragadta meg, és nem vonzotta magával, és nem hívja őket arra, hogy dicsőítsék az Istent? Persze, oké, nyilván van dicsőítés meg dicsőítés között különbség. Nagyon jól énekel ez a gyülekezet egyébként, de hát így nem. Mint ahogy a kórus. Ezt azért el kell ismernem. De hát a dicsőítés nem csak éneklésből áll, abból is. A dicsőítés abból is áll, hogy mi az életünkben Isten akarata szerint igyekszünk élni, és hozzá igyekszünk az életünknek a dolgait és a döntéseinket igazítani. A titok az, hogy mi tudjuk, hogy Jézus a Krisztus. A tanítványok is erre döbbennek rá, és erről tesznek nekünk bizonyságot, erről tesznek tanúvallomást, és mi az ő tanúskodásuk által, ami leírásra került ide a Márk evangéliumába is, mi az ő tanúskodásuk által hitre jutottunk, és mi is megtudtuk, megismertük, hogy Jézus a Krisztus. Nektek megadatott. Ez a megadatott, ebben ott van benne az, hogy ez nem valamiféle kiérdemelt dolog. Tehát nem arról van szó, hogy elég jók voltunk hozzá, nem arról van szó, hogy valamit teljesítettünk hozzá, hanem Isten ajándékba adta, megadatott az Isten országának a titka. Isten kegyelméből, az ő szeretetéből megtörtént. A kérdés csak az, hogy értjük-e, örülünk-e neki, és hogy elfogadjuk-e. Akinek van füle, hallja, mondja Jézus. Akinek van füle, hallja. Én azt gondolom, hogy hála Istennek, a legtöbb embernek van füle. Nem csak úgy van füle, hogy van neki, hanem hogy hall is. Vannak, akik nem. Egyébként nagyon érdekes, hogy az egyházunknak, hogyha lehet még egy zárójelet kezdeni, van, azt hiszem így hívják, hogy sikert missziója, amikor is azoknak, akiknek nincs füle, vagy gyenge a hallásuk, segítenek, hogy ők is megértsék az Istennek az igéjét. Egész megdöbbentő dolog, hogy attól, hogy valaki nem hall, mégis az Isten szavát meg tudja hallani, és meg tudja érteni. És azok, akik meg hallanak, azok meg süketek lesznek, és nem értik meg. Akinek van füle, hallja. A történet, el is magyarázza Jézus, a magvető az maga Jézus, a mag az az ige, a talaj pedig a hallgatók. Jézus az, aki veti a magot, aki az igét szólja, aki az evangéliumot hirdeti, Isten országát, az ő szeretetét. Ugye úgy kezdi Jézus a munkásságát, hogy térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa. Hát nagyon röviden ugye így indul az evangélium, hogy elközelített a mennyek országa. Mit jelent az, hogy a mennyek országa elközelített, vagy másutt azt mondja, közöttetek van? Azt jelenti, hogy Isten emberré lett, és hogy azért közelített el, mert ott van közöttük az Úr Jézus, aki az emberré lett Isten, aki közben természetesen tökéletes Isten is, de mégis az ő megjelenése testben jelenti azt, hogy valami új kezdődött el ebben a világban. Valami új kezdődött el Jézussal, és ez döntésre hívja az embereket. És a döntés pedig az, hogy milyen talajra esik a mag. Isten mindenkinek mondja, mindenkinek szól az ige, mindenkinek szól az ige hirdetése, Jézus bőségesen veti, ott van a tömeg, mindenki tudja, most is mindenki számára szeretnénk elmondani, mindenki meghallhatja, ez a terv, ez a cél, de sokfajta válasz van. Jézus felsorolja ezeket, az egyik az rögtön elutasítja, azonnal meghallja az igét, de pillanatok alatt eltűnik, meghallja, talán ért is valamit belőle, talán nem, de elfordul, sokszor történik ez is. Máskor valaki meghallja, megörül, ugye ez az, amikor kiszárad a talaj. Mi is látjuk, van ilyen, amikor valaki lelkes, olyan sokszor fáj a szívem, amikor valaki megérti Istennek az igéjét, talán még eljön a templomban is, van olyan, aki felnőttként is konfirmál, és aztán utána egyszer csak az történik, minthogyha kiragadták volna mindazt, ami eddig volt, a lelkesedés elmúlt, az első öröm elmúlt, és hát elveszítjük őt, vagy legalábbis úgy tűnik, hogy nincs itt velünk. Milyen nehéz dolog ez, amikor látjuk, hogy úgy tűnik, hogy valaki döntött az Úristen mellett, úgy tűnik, hogy valaki odaszánta magát, örülünk neki, hálát adunk, és aztán utána pedig azt tapasztaljuk, hogy mégis más utat jár, és hogy hát imádkozunk érte, és reméljük, hogy nem örökre szól, de mégis fájdalmas tapasztalat ez a közösség számára is. Vannak, akik jobban elindulnak, vannak, akik jobban beleállnak, de aztán jönnek egyéb dolgok. Talán egy házasság, talán egy házastárs, talán egy rokonok, talán a munkatársak, talán az a csapat, ahová kerül. Nekem is vannak olyan ismerőseim, akik komolyan beleálltak a hitbe, komolyan követték az Urat, akik dicsőítették, akik részt vettek a gyülekezet közösségében, aztán utána változott a környezet, részben van akinek a család, van akinek változott a munkahelye, olyan környezetbe került, ahol ez már nem volt fontos. És lassan, lassan eltávolodott. És most már egészen másképp gondolkodik, egészen más tart fontosnak, mint amit az Isten igéje tanít. Azonban van még egy talaj, amely a jó talaj, és amikor a jó talajba hullik, az a következménye, hogy gyümölcsöt terem. Vagyis, hogy termést hoz, sokszoros termést hoz. Egyébként a termés, itt, amikor felsorolja ezt a százszorost egyebeket, Jézus nagyon-nagyon nagyot mond. Többet, mint amennyi egy kalászon lehet. Többet mond, mert azt mondja, hogy még annál is nagyobb következménye van azoknak az embereknek az életében. Még annál is több termést hoz. Mi az a termés? A termés az, hogy Isten gyermekei leszünk. A termés az, hogy hozzá tartozunk. A termés az, hogy hiszünk és megkeresztelkedünk, és az ő népe tagjaiként élünk ebben a világban, és bizonyságot teszünk erről. Hogy van következménye. A keresztény hitnek kell, hogy legyen következménye. Nagy divat egyébként lerázni magunkról ezt a következményt és ezt a felelősséget a mai időbe. Azt mondják, hogy hát én hiszek, a magam módján én tudok hinni. Hát nem kell ahhoz templomba menni, nem kell ahhoz közösség, nem kell együtt dicsőíteni az Isten, nem kell a sákramentum, nem kell az, hogy a közösséggel együtt erősítsük egymást és erősítsünk másokat, engem meg másokat, meg egymást, az nem kell. Én majd otthon tudok. Ez egy nagy átverés. A kereszténység nem ilyen. A kereszténység egyszerre a Krisztus követése a személyes hit is, meg a közösséghez való tartozás, ami a kettőt erősíti ebben a dologban. Bizony, sokszor van így, hogy valakik nem kötelezik el magukat, és nem követik. A termés az az, amikor én oda tartozónak, az Isten országához tartozónak tudom magam, nem érzem, tudom magam. Tudom, hogy oda tartozom, tudom, hogy Isten gyermeke vagyok, és együtt tudom mondani, mi atyánk az imádságot másokkal is. Igen, kicsit tegyünk különbséget, látom, hogy megy az idő, de még tegyünk különbséget. Jézus itt arról beszél egyébként, hogy amikor valaki először hallja az igét, vagy legalábbis úgy, hogy amikor meghallja, és még nem jutott döntésre, azokról az emberekről beszél. Tehát azokról lehet, hogy többször is hallották Jézust, lehet, hogy többféle választ adtak, hol lepattant, hol elindultak és gyorsan véget ért, hol pedig jobban beleálltak, jobban ott voltak, de aztán mégis elsodródtak. Szóval Jézus az első döntésről beszél. Az első döntésről, hogy ő elhív, és azt akarja, hogy mi ismerjük őt, és azt akarja, hogy az övéi legyünk. És az, hogy döntésre jutunk-e, Ez az, ami ez a történet. Akik döntésre jutottak, azok a jó talaj. Akik nem jutottak, és nem maradtak meg, vagy nem volt olyan döntés, ami elkötelezettséget jelentett, az mind rossz talaj, mert nem lett eredménye. Azt akarom itt megkülönböztetni, hogy akkor, amikor az ember olyan, aki meghallja az Istennek a szavát, elköteleződik, követi őt, de vannak néha nehézségek, vannak bűnök, vannak olyan helyzetek, amikor úgy érezzük, hogy most nem vagyok olyan, nem tudom, hogy ki hogy van ezzel, de nem mindig ugyanúgy vagyunk a hitben. Van, amikor szárnyalunk, és van, amikor meg hát nem annyira. Van, amikor bátorítani kell, van, amikor vigasztalni kell, van, amikor erősíteni kell, van, amikor növekedünk, és van, amikor nem növekedünk, hanem talán csökkenünk. Nem erről szól. Az egy másik kategória, hogy igenis szükségünk van arra, hogy legyen igei táplálékunk, és legyen az igének a Szentlélek által hatása az életünkre folyamatosan. Tehát nem az történik, hogy valaki eldönt, és aztán utána minden ugyanúgy megy tovább. A hit élet sem egyszerű. De ez az első döntésről szól. Igen, mondtam az Úrnak a szavára. Milyen választ adtam? Elköteleztem magam? Valóban oda tartozom? Isten országának a tagja vagyok? Isten országának a tagjai az üdvözülők. Azok, akik elfogadták Jézus Krisztust, akik elfogadták a bűneiknek, felismerték és elfogadták a bűneik bocsánatát, és készek követni az Urat. Azok tartoznak az Isten országához. Ők a mennyek országának a polgárai. Vagyis mi vagyunk azok, akik a mennyek országának a polgárai vagyunk. Ez az, ami az eredmény. Ez az, ami a termés. Hogy azon túl aztán vannak még küzdelmek. Néha megbotlunk. Néha az a mécses, nem látjuk ott az igét, nem látjuk az Istennek a vezetését az életünkbe. Van ilyen. De ettől mi még az övéi vagyunk. Azt kérdezte tőlem valaki, a napokban egész megdöbbentő kérdés volt, nem számítottam rá, és még az utcán kérdezték meg, itt a templom előtt, hogy mi van akkor, hogyha én akarok Isten gyereke lenni, és azt mondtam, hogy igen, hogy oda tartozom, de aztán bűnt követek el, most mit csináljak, hogyha nem sikerült. És én azt mondtam, lehet, hogy merész voltam, és úgy gondolják a testvérek, hogy túl merész kijelentés volt, azt mondtam, hogy aki Isten gyermeke, az mindig az övé marad. Mert akinek egyszer Isten megbocsátott, nem csak visszafelé bocsátott meg, hanem előrefelé is. Igen, nekünk ezt meg kell tudni bánni, de a vigasztaló azért jött, hogy tudjuk, mindent megbocsátott a Krisztus. Visszafelé se azért, mert csináltam valamit, és előrefelé sem azért. Mi az ő kezében vagyunk. Ha elbukunk, akkor is a kezében vagyunk. Akkor is az övéi maradunk. És van lehetőség arra, hogy bármikor megbánjuk, és hogy kövessük őt, hív bennünket, hogy erősödjünk meg, hogy növekedjünk a hitben, hogy ne hagyjuk, hogy ott maradjunk. És hát ez meg már a mi dolgunk, hogy a Szentlélek indítatására lépjünk, akarjunk és igyekezzünk. Beszéltem arról, hogy van egy új kenyér ünnepe. Ugye a kenyér az a Bibliában nem csak az a kenyér, ami a valóságos kenyér, hanem annak van egy jelképe is, van egy jelentése is, bocsánat. Kenyér, amely a mennyből szállt alá, az maga az Úr Jézus. Persze nem az ő testét esszük, nem az ő vérét isszuk, még csak nem is lényegül át a mi református hitünk szerint, hanem emlékeztet bennünket arra, hogy ő az, aki a mi megváltunk, és hogy szükségünk van arra a táplálékra is, ami a mennyei táplálék. És mindaz, ami a földi táplálék, a mennyeire emlékeztet bennünket, arra, hogy Isten emberré lett Jézus Krisztusban, önmagát adta, és mi pedig táplálkozhatunk az ő igéjével, és erősödhetünk a hitben. Van egy nagyon kemény rész, ami azt mondja, hogy amit hozzáolvastam a 11. vershez, a 12-et, hogy látván lássanak, de ne ismerjenek, és halván halljanak, de ne értsenek, hogy meg ne térjenek, és bűneik meg ne bocsátassanak. Hát egy külön igehirdetés lehetne ez a történet, mert sokan azt mondják, hogy de hát nem igazságtalan ez, hogy valakik nem térhetnek meg. Azt gondolom, hogy ezt mindenek előtt legegyszerűbb úgy is értelmezni, hogy mi vagyunk azok, akik Isten kegyelméből látunk. És hogy nem az, és hallunk, nem az a természetes, hanem ez a kegyelem. Azt, hogy én, te, mi értjük az Úrnak a szavát, ez a kegyelem. Ez nem olyan, mint ami úgy magától értetődik. Isten kegyelme, az ő kegyelmi kiválasztása, és az ő szeretete az, amely szorongat bennünket, és mi elfogadjuk őt. Hogyha úgy érezzük, ha úgy látjuk, hogy másoknak is szüksége van erre, akkor legelőször is azt tehetjük, hogy kitartóan hiszünk, és kitartóan megvalljuk őt. Mert hát, ha eljön az a pillanat, hogy a halló fülek lesznek a mások fülei, és látó szemek lesznek, hiszen mi emlékeztetni tudjuk őket mindarra, hogy van kegyelem, hogy Istennek van szeretete, és hogy a hiába valóság helyett meg lehet térni, és az Úrhoz lehet tartozni. Mi pedig erősödjünk meg ebben most, és minden időben az ő igéje és az ő szent lelke által. Amen. Válaszoljunk Isten megszólító szavára, Isten igéjére, a 231. dicséret első és második verseinek éneklésével, kék énekeskönyv 3.12, ha valakinek csak kék jutott 3.12, és 231. dicséret az igéről szól, meg a hozzávaló viszonyunkról. Uram, a te igéd nekem, két verset. Helyünkön maradva csendesedjünk el, és egy perces csendes imádságban vigyük hálaadásunkat és kéréseinket az Úr elé. Imádkozzunk. Amen. Jöjjetek, felállva együtt is könyörögjünk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, ilyen jó arra gondolni, hogy nem véletlenül vagyunk itt, és nem csak itt, hanem nem véletlenül vagyunk a te közeledben, hanem te hívtál el, és te választottál ki arra, hogy kövessünk téged, és hogy örök életet adjál nekünk. Urunk, hálásak vagyunk azért, mert követed az életünket, jelen vagy, látod a botlásainkat, látod az eltévedéseinket, de nem hagysz magunkra. Türelmes szereteteddel szólongatsz, vezetsz és bátorítasz. Köszönjük, hogy hívsz minket, és köszönjük, hogy választ adhatunk, köszönjük a lehetőséget, hogy mindig hozzád jöhetünk. Urunk, hisszük, hogy nem véletlen az sem, hogy megértettük a te szavadat. Nem véletlen, hogy hitünk van, hanem te voltál az, aki munkáltad bennünk, te voltál az, aki formáltál minket, hogy értsük és szeressük a te kijelentésedet. Köszönjük, hogy így lehetünk, és köszönjük azokat is, akiket elhívtál. Urunk, kérünk, adj nekünk ahhoz is bölcsességet, hogy a magunk hitével is, a melletted való kitartással is tudjuk egymást is bátorítani és segíteni a hitben. Imádkozunk azokért, akik nem ismernek téged. Urunk, akik a környezetünkben vannak, de még nem találkoztak veled, akik hallottak, de nem értettek meg, akik látják, hogy van hit, hogy vannak olyanok, akik hívők, de ők mégis kívül maradnak. Rokonok, barátok, ismerősök, talán családtagok is, kérünk, hogy bennük is munkáld a hitet, és légy segítségünkre, hogy ne szűnjünk meg imádkozni értük, és ne szűnjünk meg abban, hogy nekik igyekezzünk példát mutatni. A te kegyelmedre bízzuk őket, Urunk Istenünk, és eléd hozzuk mindazokat, akik ebben a világban keresnek. Keresnek valamit, talán nem tudják, hogy mit, értelmet, lelket, bármit, segíts, hogy rád találjanak. Urunk, segíts, hogy ne valami olyat találjanak, ami tőled elvisz, hanem valami olyat, ami hozzád közelít. Segíts, hogy megtalálják a te igédet, és azokat a közösségeket, amelyekben téged dicsérünk. Urunk, így imádkozunk mindazokért, akiknek nincsen békesség a szívében. Segíts, hogy mi is, ők is, mindannyian a te békességeddel tudjunk eltelni. Imádkozunk a betegekért. Te légy az ő gyógyítójuk, Urunk Istenünk. Állj melléjük, és légy segítségül. Különösen is hadd hozzuk eléd azt a testvérünket, aki most nehézségek, egészségügyi gondok között van, műtétre készül. Urunk, őrizd meg őt, bátorítsad, és segíts, hogy minden tekintetben mellé állhassunk. Így, Urunk, minden betegért imádkozunk a gyülekezetben, ismertekért, és akikről nem tudunk, azokért is. Légy kegyelmes hozzájuk, légy kegyelmes hozzánk. És nem szűnünk meg könyörögni, hogy végre béke legyen. Urunk, teremts békét, és eléd hozzuk a kárpátaljai magyaroknak a sorsát, akár a fronton, akár ott Kárpátalján, akár éppen bujdosásban a sorozás elől, akár itt Magyarországon, vagy bárhol másutt is legyenek. Urunk, légy kegyelmes hozzájuk, és légy kegyelmes mindannyiunkhoz. Így imádkozunk most kántorképzőért, azokért, akik tanítanak, azokért, akik tanulnak, a leendő szolgálatokért. Urunk, áld meg őket a te szereteteddel, és hordozd a te kegyelmeddel. Kérünk, hogy hallgasd meg imádságunkat, amikor eléd hozzuk gyülekezetünk vezetőit, szolgálóit, református gyülekezeteinket és keresztény közösségeinket, egyházunk és keresztjén egyházaink vezetőit, hogy te adj nekik bölcsességet. De könyörgünk magyar nemzetünkért és országunkért, azokért, akikre rábíztad ennek a népnek a vezetését, hogy a te bölcsességeddel tehessék azt mindenki javára. Urunk, Jézus Krisztusért kérünk, hallgasd meg az imádságunkat. Amen. Mondjuk el együtt azt az imádságot, amit az Úr Jézustól tanultunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Kedves testvérek, most újra a Duna melléki református kántorképző kórusának a szolgálata következik.
Áldás békesség! Nagyon sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, a Dunamelléki Református Egyházkerület kántorképző tanfolyam tanárai és diákjai nevében. Én Monastori Ferenc vagyok, a tanfolyam vezetője. Köszönjük a gyülekezetnek a meghívást és a lehetőséget, hogy ma itt szolgálhatunk. Kérem, engedjék meg, hogy a kórusaink második megszólalása előtt röviden bemutathassam a tanfolyamot. A Dunamelléki Református Kántorképzőt 1990-ben alapította Máté János, aki a Budapest Kálvintéri Református Gyülekezet orgonista karnagya és a teológia-himnológia professzora volt. 1998-as halála után tanítványai, majd jó pár éve pedig a tanítványok tanítványai vállalták magukra a tanfolyam vezetését, szervezését és nevelő-oktató munkáját. Így hallgatva a 45. Zsoltár szavaira, hogy hadd hirdessük a te neved nemzedékről nemzedékre, tehát így valósul meg ez a szép gondolat. Ha már a 35 éves kántorképzőt megemlítettem, kérem, hogy még egy fontos kántorképzési évfordulót hagyj említsek meg. 1965-öt, tehát 60 éve indult újra Debrecenben az országos kántorképzés. A kántorok fontos szerepet töltenek be egyházunk életében, hiszen ők a gyülekezeteink zenei életének irányítói és szervezői. De vajon mit is kell tudni egy kántornak? A képzésünk elég összetett. A hangszeres és gyülekezeti énekórákon túl diákjaink szolfés, zeneelméletet, himnológiát, zenetörténetet, énektanítást és karvezetést tanulnak, valamint részt vesznek a tanfolyam kórusainak munkájában is. A tanfolyam éppen ezért nagyon intenzív, reggel 8 órától este 8 óráig tart a munkakántorképzőben. A tanfolyam idejére első két vasárnapokon pedig szolgálni megyünk budapesti vagy Budapest környéki gyülekezetekbe. A kántorképzés 8+1 évfolyamon zajlik, a +1 a továbbképző tanfolyamot, évfolyamot jelzi. A csoportokat betűkkel és számmal jelöljük, ugye A, B, C és D, és erre utalt tanár úr korábbi jelzése, hogy az A és a B az alap, vagy az alsó B folyamosok kórusa, a C és a D az pedig a felső B folyamosok. És mind ezeket a csoportokat számmal is jelöljük, mindegyik betűnek van egy egyes és egy kettes, tehát A1-esek a kezdőcsoportok, akik most ismerkednek a zenei alapfogalmakkal, a D2-esek pedig a kántorvizsgások évfolyama. A szakmai munka mellett figyelmet fordítunk a lelki tartalomra is, a napokat áhítattal kezdjük és azzal fejezzük be. Ezek közül reggeli áhítatokat tanfolyam diákjai vagy tanárai tartják, az esti tanfolyamokon pedig vendéglelkészek szolgálnak. Az idei tanfolyamot múlt vasárnap délután kezdtük, tehát július 6-án, és egészen 26-áig szombatig tart a Dunamelléki Református Egyházkerület Rádai utcai székházában. Ebben az évben 42 diák vesz részt a képzésünkben, közülük többen határon túlról érkeztek, 7 kántorvizsgás várományosunk, illetve 3 továbbképzős hallgatónk van. A tanfolyamot záró hangversennyel fejezzük be július 26-án szombaton a Budapest Kálvintéri Református templomban 10 órai kezdettel. Szeretettel várjuk a gyülekezet érdeklődő tagjait erre az eseményünkre is. Végül, amennyiben szolgáltunk elnyerte tetszésüket, akkor a kiáratnál, az iratterjesztésnél lehetőségük van az előző évek záróhangversenyeiből készült CD-k megvásárlására 1000 forint adománytól. És a most következő blokk, második blokkban pedig a következő három művet hallhatják. Gárdonyi Zoltán, Szelíd szemed vezényel, Kicsit Kálmán Krisztina, kántorvizsgás növendék, énekel a felsőbb évfolyamosok, tehát a CD kórus. Utána Johann Sebastian Bach feltámadt Isten szent fia, vezényel Tarnocini Varga Csenge tanárnő, és már itt kiegészülve az alsóbb évfolyamosokkal, tehát a teljes tanfolyamot fogják hallani. És végül Von Williams, Századik Zsoltár, vezényel Makrai Kis Balázs. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, fogadják szeretettel a szolgálatunk másik részét.
Kedves testvérek, legelőbb az adakozást hirdetem, és egyben jelzem, hogy a mai persei adományokat a kántorképző javára ajánljuk fel. És megköszönöm az eddig érkezett adományokat, itt kapott persejpénzt, átutalással kapott persejpénzeket, az egyház fenntartói hozzájárulást, valamint a klíma, ugye érezzük itt a hatását, a klíma beruházásra adott adományokat. Szeretettel köszöntöm a Dunamelléki Református Egyházkerület kántorképző tanfolyamának kórusát. Nagy öröm, hogy itt vannak. Gyülekezetünkből is többen érintettek, sőt, Makrai Kis Balázs végzősként is. Egyébként ez volt az apropó, hogy úgy tudom, hogy ide is eljöttek. Mindenkinek szeretettel ajánlom a záró hangversenyt a Kálvin téri templomban. Egy picit nagyobb a templom, mint itt, de ott is nagyon jól szól a kórus. Ezt szeretném mondani. És szeretettel köszöntöm külön Monostori Ferenc orgona művészt és a kántorképzőnek a vezetőjét. Egyébként legutóbb vele, talán többször is, de legutóbb vele itt 2024. november 30-án találkozhattunk. Utána néztem a pontos időpontnak, amikor a kórusunk a 20 éves hangversenye fellépése volt, ő kísérte orgonám. Tehát ismerősként köszöntjük, és úgy egyébként is. És hát természetesen minden kórustagot, és köszönjük a gyülekezetnek a hozzájárulásokat, utána egy kis vendégségben szeretnénk részesíteni a kórus, vagy az érkezőket a gyülekezeti teremben. Ezek voltak a hirdetések. Most a záró énekünk következik. A záró ének után az áldás, és legvégül nemzeti imádságunkkal, a himnusszal fejezzük be az Isten tiszteletünket. A 397. számú dicséretet fogjuk énekelni végig, mind az öt versével, egy nagyon ismert ének. Ó, Sion ébredj, töltsd be küldetésed! Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.